Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány. A választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőket az április 12-i parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségük listájára. A választási eljárási törvény szerint a képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánló íveket a választókerületi választási irodáktól, és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Az ajánlóív iránti igényeket február 21-e előtt is el lehet juttatni az országgyűlési egyéni választókerületi irodákhoz, de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák. Az ajánlóíveken egyedi azonosító szerepel, és azon a választási iroda feltünteti a választás típusát, a jelöltként induló szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét, vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését. Egy nappal az országgyűlési képviselő választás ajánlásgyűjtési időszakának kezdete előtt, péntek délig, a jelöltek 147.691 ajánlóívet igényeltek a választási irodáktól, közölte a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Távirat irodával. A Nemzeti Választási Bizottság eddig 26 pártot és 12 nemzetiségi önkormányzatot vett jogerősen nyilvántartásba az országgyűlési választásra. A jelöltek és jelölő szervezetek korábban már bejelenthették igényüket az ajánlóívekre, de azokat legkorábban szombaton 8 órakor adhatják ki a választási irodák. A választáson indulni szándékozó jelölteknek szombattól gyűjthetik az ajánlásokat, és március 6-án 16 óráig kell összegyűjteniük a választókerületekben élőktől az 500 érvényes ajánlást. Az ajánlásgyűjtéssel szombaton kezdetét veszi a hivatalos kampány. Akkortól még 50 küzdelmes, nehéz és fárasztó nap vár ránk, írta Magyar Péter a Tisza párt elnöke a közösségi oldalán. De ugyanakkor 50 felemelő, csodálatos és történelmi nap, amikor megmutatjuk, hogy együtt egy emberként elhozzuk a változást, amire olyan nagy szükség van hazánkban, tette hozzá Magyar Péter. Ha a Közel-Keleten béke van, akkor a magyar határt könnyebb megvédeni a migrációtól, mondta a miniszterelnök Washingtonban a béketanács ülése után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor hangsúlyozta, a migráció miatt számos európai ország érintett a közel-keleti térség békéjében, ezért hosszú távon nem lesz tartható, hogy távol maradjanak a béketanácstól. Orbán Viktor kiemelte, Magyarország első pillantásra nem szorosan kapcsolódik a gázai övezethez, de ha visszaidézzük a 2015-ös migránsválságot, látjuk, hogy ezekből a közel-keleti válságövezetekből érkeztek a legtöbben. Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában. Az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek, közölte a Magyar Közút a Távirat irodával. A közlemény szerint az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás Vas vármegye területén jelenleg 10-20 cm az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 cm-t meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni. Az északi-északkeleti szelet péntek estig, elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel pedig északkeleten viharos lökések kísérhetik, így a nyugati ország részben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott, hófúvásra is lehet számítani. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult marad az ég, de az északi tájakon szakadozhat a felhőzet, a déli és délkeleti megyékben egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék. A keleti határ közelében végig eső várható. az Alföld egyes részein átmeneti ónos eső is lehet. Az erős, néhol viharos északi szél fokozatosan veszít erejéből, így egyre kisebb területen számíthatunk hófúvásra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt mínusz 5 és 0 fok között várható, de a keleti határ közelében plusz 1 és plusz 3 fok is lehet, még a kevésbé felhős, vastag hóval borított részeken jóval hidegebb idő valószínű. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
A napverse.
Ékeli Zoltán. Gyászvers egy messzi légi katasztrófa hírére. Miért nem lehet, hogy azok, akiknek a gépük 10 000 méternél magasabb magasból zuhanni kezd, kijátszva a föld vicinális vonzerejét, egyszer s mint fölfelé zuhanjanak, föl, el ki a végtelen űrbe? És a további sorsukat immár ki nem fürkészett más naprendszerek fény vagy tűzözönében folytathassák, holmi személyiség átmenekítő létformában legalább, ha nem is üdvözülten, valami minden mennyeken túli mennyben, vagy akár poklokon túli pokolban, földi kis érdemeiknek vagy bűneiknek még ott is isteni ülésrendje szerint. De jaj, az iszonyatos cafatok nap mint nap dzsungelben, sivatagban s kültelki szeméttelepek közelében a szanaszét hult testrészek azonosíthatatlan tömkelege prédájául a klórmaszkos, csipeszes halott kémlők s az életbiztosítók sanda tekintetének. Itt már semmi emberi nincsen. Isteni is annyi lehet tán, hogy zendül a zsoltár egy távoli szívben. Legyetek porrá, kik porból lettetek.
Jékeli Zoltán egy távoli légi katasztrófa hírére című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Jékeli Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos volt. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen gimnáziumban kezdte, majd a kolozsvári református kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 41 között az országos Széchenyi könyvtár könyvtárosa volt. 1941 és 44 között a kolozsvári egyetemi könyvtárban dolgozott. 1946-ban visszatért az országos Széchenyi könyvtárba. 1954 után szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Racine, Schiller, Shakespeare és Georg Tarkl műveit fordította. Jékeli Zoltán 1982. március 20-án hunyt el Budapesten.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. február 20-a, péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Néprajzi Múzeum kiállításain látható egyházi tárgyakat ismerhetjük meg. A kiállításokon kívül raktársétán is megismerhetik a látogatók a különféle érdekességeket a raktár épületben. A legközelebbi tárlatvezetés márciusban lesz. A múzeumban kiállított szakrális tárgyakról dr. Schellmeier Krisztina, Gartner Petra és dr. Vas Erika múzeológusok beszélgettek Császi Erzsébettel. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Néprajzi Múzeumban vagyunk a Dózsa-György úton. A Néprajzi Múzeum 2022-ben nyílt, ez a csodálatos új épület, és 2024-ben rendezték be az állandó kiállítást. Most az egyházi gyűjteményekről fogunk beszélgetni a múzeum három muzeológusával, dr. Vas Erikával, dr. Schellmeier Krisztinával és Gartner Petrával. Elsőként dr. Schellmeier Krisztinát kérdezzük, ő is az egyházi gyűjteménynek a muzeológusa. Hogy kell elképzelni egy múzeumi gyűjteményt, hogyan jött létre ez az egyházi gyűjtemény?
A kezdetektől megfigyelhetjük a szakrális tárgyak iránti érdeklődést. Ugyanakkor önálló gyűjteményé 1968-ban vált, a szokásgyűjteményből vált ki. Ekkorra már olyan jelentős volt az egyházi vonatkozású részint templomi, részint az egyéni vallásossághoz köthető tárgyaknak a köre, hogy felmerült az a gondolat, hogy önálló gyűjteménnyé váljon. Ebben nagy szerepe volt az akkor frissen a múzeumba került fiatal művészettörténésznek, Varga Zsuzsának, aki hatalmas lendülettel új tárgyakat is gyűjtött, illetve a meglevőket feldolgozta, kiállításokat szervezett. Tehát az ő szerepe ebben rendkívül fontos volt. Tehát 68-ban jött létre az önálló egyházi gyűjtemény, ekkortól használjuk ezt a nevet. Azóta több-kevesebb lendülettel, de folyamatosan bővül a tárgyak köre. Feltétlenül meg kell említenünk Szacsvai Évát, a nemrégiben elhunyt kiváló néprajzkutatót, akinek hatalmas munkája van ennek a gyűjteménynek a gondozásában és a fejlesztésében, illetve nem csak abban, hanem a feldolgozásában is, hiszen két tárgykatalógust is készített a gyűjtemény tárgyaiból, az üvegképekből, illetve a faszobrokból, és hát nagyon sok tárgyat gyűjtött. Ő írta meg a gyűjtemény történetét is a 2000-ben megjelent kötetben, amely a Néprajzi Múzeum gyűjteményeiről szól.
Hogyan csoportosíthatjuk az egyházi gyűjtemény tárgyait?
Több nagy csoportra oszthatjuk. Elsősorban talán a legfontosabb szempont az, hogy templomi tárgyakról beszélünk-e, avagy az egyéni vallásosság körébe tartozó tárgyakról, de csoportosíthatjuk felekezetek szerint is. Valamennyi nagy keresztény felekezetből őrzünk tárgyakat, de hozzá kell tennem, hogy azért vannak erős vonulatok, így például a római katolikus tárgyak köre, illetve a gyűjteményünknek nagyon erős része a görög katolikus tárgyak köre. Egyébként pedig hát a templomi berendezések, a festett templomi berendezések ugye református felekezethez köthetők, illetve van egy nagyon értékes, igaz kis számú, de nagyon értékes zsidó gyűjteményünk is.
Úgy olvastam a weblapon, hogy vannak a templomi tárgyak, és vannak az egyénekhez, a személyekhez, illetve vallási csoportokhoz köthető tárgyak. Most itt állunk a földszinten, festett ládák, hímzések, korsók, falvédő, és van itt egy hatalmas
kazettás mennyezet darab is az egyik templomból. Ez a tárló csupa olyan tárgyat tartalmaz, amin felirat jelenik meg. Az összes itt bemutatott tárgy közül talán a legszebb és leginkább figyelemfelkeltő ez a református templomi kazetta, ami magyar ókerekéről, Erdélyből származik. Nem csak felirat, nem csak szöveget olvashatunk rajta, hanem évszámot is, 1746 festette. Idősebb Umling Lőrinc, jelentős szász festőasztalos, akinek Erdély szerte a munkáit máig megtaláljuk. A Néprajzi Múzeumban 11 templomból, az ország különböző részeiről őrzünk református festett templomi berendezést, elsősorban mennyezetkazettákat, illetve karzatmelvédeket, karzatmelvéd táblákat. Ez az egyik legszebb közülük, ezért is kerülhetett ebbe a reprezentatív tárlóba.
El lehet olvasni, hogy mi van ráírva?
Építetett Isten dicsőségére, Csengeri János, méltatlan prédikátor, kurátor. Neveket olvashatunk, mert Máté János egyházfő és Pál István bíró idejében az Eklézsiának költségével 1746-ban. Ez olvasható rajta. Hadd mondjam el egyébként, hogy éppen most készül ebből a 11 templomi festett berendezésből egy tárgykatalógusunk, Kis Margit nyugdíjas kollégánk, néprajzkutató, a szerző, és idén tavasszal fog megjelenni ez a reprezentatív kötet. Egy szombati terítőt is láthatunk ugyanitt. Ugye, ahogy mondtam, ebben a tárlóban a feliratokat, a különböző betűket láthatjuk, a különböző anyagfajtákon, ahogy különbözőképpen tud a felirat megjelenni, ez a szombati terítő héberbetűs felirattal díszített. Tehát ez kalácstakaró, a szombati kalács letakarására szolgál.
Itt állunk egy hatalmas tárló előtt.
Ezt a hatalmas tárlót, ezt a kurátorok ősrobbanás nevezték el. Nagyon sokféle tárgyat tartalmaz, egy kicsit zanzásítva a Néprajzi Múzeum összes gyűjteményét mutatja. Valamennyi gyűjteményből kerültek ide tárgyak, a legkorábbi időből egészen napjainkig. Kézműves tárgyak és gyári termékek egyaránt megtalálhatók itt a világ összes tájáról. Nagyon fontos azt elmondanunk, hogy a Néprajzi Múzeum nem csak a hagyományos magyar kárpát-medencei tárgyakat őriz és dolgoz fel, hanem a világ minden tájáról vannak gyűjteményei, világviszonylatban is jelentős gyűjtemények. Ami miatt most itt megálltunk, az egy nagyon szép olajfestmény, ami kolozsvári kegykép, tehát az akadémiai vagy piarista templomban őrzött könnyező Madonnának egy másolata, egy parafrázisa.
A Tárgyak Élete nevű teremben vagyunk, és itt előttünk a lurdi, a szentelt víztartó palackok vannak. Vannak üvegből, műanyagból is. Mit kell ezekről tudni?
Először annyit, hogy ebben a teremben megpróbáltunk egy kicsit azon gondolkodni, hogy a tárgyaknak vajon ugyanolyan élettörténetük van-e, mint az embereknek. Olyan tárgyakat választottunk a gyűjteményből, amelyeknek viszonylag nagy élettörténetük van, akár a múzeumba kerülésük előtt, akár a múzeumba kerülés után, kiállítások, feldolgozások formájában, kutatások formájában, és ezeket a történeteket megpróbáltuk elmesélni a látogatóknak. Itt, ahol állunk, 5 lurdi szenteltvizes palackot láthatunk, amelyből 4 valóban Lourdesból származik, az 5. pedig Csatkáról, a magyar, elsősorban a romák által látogatott búcsújáró helyről. Ez az 5 palack 5 különböző történettel rendelkezik, és elmondja azt, hogy a tárgyaknak mennyire más jelentést, akár ugyanolyan tárgynak, pontosan ugyanolyan tárgynak, mennyire más jelentést, múzeumi értéket adhat a története. Van közöttük olyan, amelyet az internetes régiségkereskedelemből most a kiállítás számára vásároltunk, ez a legkorábbi darab, az üvegből készült palack, de van közöttük olyan is, amelyet Szuhai Péter néprajzkutató kollégánk Csatkán gyűjtött, illetve van olyan is, amelyet antropológus kollégánk Földesi Edina Lourdesból hozott, és van olyan, amelyet a máltai lovagrend által kísért beteg csoport egyik vezetője hozott. Mi vallásos hitében azzal a szándékkal, hogy a barátainak szentelt vizet hozzon Lourdesból. Lourdes ez a Pireneusokban található, nagyon jelentős zarándokhely, egyébként elsősorban mozgásszervi betegeket fogad, elsősorban mozgásszervi betegek látogatják a gyógyulás reményében, hogy ott találkozzanak a forrásból feltörő vízzel, illetve hogy hozzanak magukkal ebből az éltető, a gyógyulás reményét adó vízből.
Nigériai Betlehemet látunk, fekete embereket faragtak ki fából. Miből készült ez a mű?
Ez egy úgynevezett tüske faragvány, egy nagyon könnyen faragható, puha afrikai cserjének az anyaga, amiből most már sok évtizede készülnek Nigériában különböző emléktárgyak, többek között a keresztények számára vallásos, szakrális figurák, betlehemi figurák is. Ez egy olyan betlehem, amelyet egy Nigériában dolgozó magyar család saját számára vásárolt. Egyébként a figurákat egyenként lehetett megvásárolni a vándorárustól, Kínáról. Vannak is erről nagyon jó fényképeink, ahogy a család szőke lány tagjai és az édesanyjuk válogat a figurák között, és ők állították össze ezt a nagyon szép megkapó jelenetet. Hozták haza Magyarországra, és a magyarországi otthonukban is évről évre elővették a karácsonyfa alatt, hogy felidézzék az Afrikában töltött szép éveket.
A vasarékkal kapcsolódik az elmondottakhoz.
Itt egy darab betlehemes látható, de nagyon gazdag a Néprajzi Múzeum betlehemes gyűjteménye is a Kárpát-medence számos területéről, és erről is megjelent már egy katalógusunk, Szójka Emese és Foster Hanna Dézi munkatársaink gyűjtésének eredményeként.
Ezek a betlehemek hol találhatók?
Innen két troli megállóra van a raktárunk. Ez egy hatalmas méretű raktár, 4 külön szinten a föld felszíne alatt, de különösen odafigyelve a tárgyaknak a védelmére. Mindenütt a megfelelő páratartalom, hőmérséklet vigyáz a tárgyakra, és ott a szokásgyűjteménynek van egy ilyen kialakított egysége. Ugyanígy az egyházi gyűjteménynek is, tehát a tárgyi anyagának a nagy része az ott található.
Úgy hallottam, hogy szoktak ott vezetett sétákat tartani.
Igen, két hetente kerül erre sor, mindig más-más tematikában. Tavaly női szentekhez kapcsolódó tárgyakat láthattak az egyházi gyűjteményből, illetve a festett kazettás templomi berendezéseinkből. Az idén pedig Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódva fogunk majd szeptember végén tartani egy ilyen különleges alkalmat, amikor 12 főt tudunk levinni, és egy ilyen nagyon bensőséges körülmények között nézhetjük meg ezeket a tárgyakat.
Gertner Petra muzeológus is hozzáfűzi a gondolatait.
Tematikusan vezetünk raktármerüléseket a raktárépületünkbe, és március 12-én lesz legközelebb egy szakrális tematikájú vezetés a raktárunkba, amire még lehet jelentkezni. Ez még olyan szinten friss dolog, hogy még meghirdetve sincsen jelen pillanatban. Ez pedig arról fog szólni, hogy a szakrális tárgyaknak a érintési tilalma, mikor, milyen tárgyaknál releváns, olyan tárgyakat fogok mutatni.
Például?
Például zsidó tárgyaink is vannak, és a zsidó tárgyak esetében az érintés az bizonyos tárgyaknál fontos, bizonyos tárgyaknál nem. Így például a tórát megérinteni azt nem szabad, erre használjuk a tóramutatót, vagy például a görögkatolikus tárgyaink között van egy szép csókkereszt, amit szeretnék majd ugyancsak megmutatni. Eljönnek az érdeklődők, és akkor 60 percben majd még ennél többet is fogok mesélni.
A Múzeum Galaxis nevű teremben vagyunk, a tárgytemető tárló előtt. Itt mit mutat be nekünk a muzeológus?
Egy különleges tárgyat szeretnék mutatni. A gyűjtője Stripski Hiador 1909-ben Máramarosban gyűjtötte. Ő Krisztus fejnek nevezte meg, de a későbbi kutatás, és elsősorban Terdik Szilveszter kutatásai alapján ma sokkal inkább úgy gondoljuk, hogy ez valójában egy napábrázolás, egy egészen különleges napábrázolás, és a Máramarosban gyakori szabadtéri kálvária csoportok egyik eleme, a pandanya, a hold ábrázolás, ez pedig a mi napunk. Ha már Szépszki Hiador nevét említettem, akkor hadd mondjam el, hogy a Néprajzi Múzeum egyházi gyűjteményének egy egészen különleges és viszonylag nagy számú tárcsoportja a görögkatolikus emlékanyag, amelynek a legnagyobb része 1909 és 11 között került be a gyűjteménybe, és a már említett Szripski Hiador gyűjtése. Ő egy nagyon izgalmas figurája a magyar néprajztudománynak, kiváló gyűjtő volt, egyébként görögkatolikus papcsaládból származott, erről a vidékről származott, nagyon jól ismerte ennek a vidéknek a görögkatolikus szakrális tárgyi világát, a templomait, de nem csak azt egyébként, hanem a környéknek a népéletét. Több mint 1000 tárgyat hozott a Néprajzi Múzeumba, és az egyházi gyűjtemény számára is több mint 100 tárgyat kapcsolunk az ő nevéhez. Ebből láthatunk most egyet. Az ő tevékenysége egyébként sok szempontból nagyon izgalmas, de abból a szempontból is, hogy a gyűjtéséhez levelek is kapcsolódnak, melyeket a Néprajzi Múzeum a néprajzi osztály akkori igazgatójához, Zémeyer Willibaldhoz írt, amelyek alapján fogalmat alkothatunk arról, hogy 1909-ben a világtól elzárt máramarosi falvakban hogyan is történt a néprajzi gyűjtés, milyen nehezen. Itt például, ahol most állunk, abban a kontextusban szerepel ez a tárgy, hogy a gyűjtő, a néprajzkutató hogyan kapargatta össze a kidobott, már nem használt tárgyat a templom padlásáról, az udvaráról, milyen nehezen, és hát, hogy pár fillérér, krajcárér meg is tudta szerezni a Néprajzi Múzeum számára.
Kiállításokkor a című teremben vagyunk, egy torontáli svábház berendezése előtt. Dr. Vaserika beszél a látnivalókról.
1896-ban itt a Városligetben hozták létre a milleniumi ünnepségekhez kapcsolódóan a milleniumi falut, aminek az volt a koncepciója, hogy 12 ház a Kárpát-medence nemzetiségeit mutatja be, 12 pedig magyar területeket. És ennek az anyagából a mostani kiállításban elsősorban a viseletek láthatók, illetve kettő enteriőr. Az egyik Torockót mutatja be, ugye ez egy unitárius település, tehát itt nincsenek szentképek, viszont Torontál vármegyei, tehát ott Temesvár környékéről származó enteriőrben, ugye ez egy sváb családhoz kapcsolódik, itt láthatunk számos olajnyomatot. A raktárunkban ennél persze jóval nagyobb ennek a gyűjteménynek is az anyaga. Itt csak annyit szeretnék ugye megemlíteni, hogy fontos volt a katolikusoknál a szentképek, és persze a keresztnek a megjelenítése a házakban, egyfajta védelmező szereppel is. És Csilléri Klára volt az az elődünk, aki nagyon sokat foglalkozott ezeknek a használatával. A torontáli házban ugye láthatjuk Páduai Szent Antalt, Szent Józsefet, a Szent Háromságot, Sárkányölő Szent Györgyöt is, illetve ott látható ugye a nagypénteki jelenete, hogy Krisztus a keresztfán meghalt. De emellett vannak kisebb búcsús emlékek is, és egy szentelt víztartó. Hiszen ugye minden katolikus házban fontos volt, hogyha beléptünk az ajtón, akkor egyből a szentelt vízzel keresztet vetettek magukra az emberek. És hogy melyik családnak mennyi és milyen szentképe volt, ugye ez attól is függött, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkeztek, tehát azért ezek egyfajta ilyen reprezentációt is bemutattak a házban. Emellett az is nagyon izgalmas, hogy nem egyfajta képeket láttak csak ebben a hívek, hanem maguk a szentek védelmét is. És így például Mezőkövesden, hogyha nagy takarítás volt, elmozdították a szentképeket a helyükről, amikor visszarakták azokat, akkor mindegyik szentnek énekeltek, vagy hogyha több szentnek is volt képe, akkor a következőknél már csak egy-egy rövid fohászt mondtak el. És ugye régen a parasztházaknak volt egy szent saroknak nevezett része, ugye két paddal, egy asztallal, és elsődlegesen oda helyezték el ezeket a képeket, de hogy aztán egyre több és több újabb szentképet gyűjtöttek, főleg búcsújáró helyekről, akkor a régebbiek azok egy kicsit hátrébb kerültek, de ugye ezeket sosem dobták ki. Sokszor ma már napjainkban ezek sajnos kikerülnek a háztartásokból, és ilyenkor fontos a múzeumoknak is a szerepe, hogy ne az enyészeté legyenek, hanem ha van, tudunk róluk történeteket, akkor akár így a múzeumi gyűjteményben is szívesen fogadjuk ezeket. A szentképeket, meg egyéb vallásos tárgyakat főleg búcsújáró helyekről hoztak, és itt Mátra Verebélyi Szentkutat említeném meg. Ez is egy nagyon fontos kegyhely, a nemzeti kegyhelyünk. És Szentkuthoz kapcsolódóan is sokfajta tárgy található a gyűjteményben, illetve még a fényképgyűjteményt említeném meg, ahol a 20. század elejétől kezdődően főleg a nagyobb búcsúk alkalmával fordultak meg az elődeink, és készítettek erről dokumentációt. És pár évvel ezelőtt jelent meg Mátra Verebélyi Szentkutról egy könyv, Téridő lélek címmel, és ebből az anyagból a búcsújárásról szóló írásomban gyűjtöttem össze sok mindent, de az interneten is elérhetők, ezek nagy részt, tehát az online gyűjteményi katalógusunkban találhatók szentkúti fotók.
Üdvözlés! Dr. Szentmájer Krisztina szól az üvegképekről.
Ugyanabban a teremben vagyunk, amely a kiállítások kora címet viseli, és a már említett néprajzi faluból láthatunk itt néhány tárgyat, többek között 6 üvegképet. Ezek az üvegképek a Füzes Mikolai üvegkép készítő műhelyekben készültek. Láthatjuk, hogy meglehetősen egységes stílusban vannak megfestve. Egy sajátos technika az üvegkép készítés, úgynevezett Hinterglass technika, aminek az a lényege, hogy az üveg hátoldalára festették a jelenetet, belülről kifelé, tehát a rétegek, ahogy egymásra kerülnek, a legkülső réteg készül el természetesen legkésőbb. Ez az üveg egyébként egyfajta védőrétegként is szolgál, hiszen a hátulra festett jelenet így sokkal jobban megkímélődik. 6 üvegképet láthatunk itt jellegzetes keleti tematikákkal, tehát örökkatolikus és ortodox ikonográfiai hagyományokat követve. A 2 középső különösen gyakori típus, Konstantin és Helena látható a feszület 2 oldalán, de láthatunk Szent Háromság ábrázolást, láthatunk egy Krisztus feltámadása jelenetet, az ugyancsak nagyon jellegzetes fájdalmas Krisztust, illetve egy angyali üdvözlet ábrázolást. Az üvegképek a Néprajzi Múzeum egyházi gyűjteményének egy viszonylag nagy tárcsoportja. Üveg és tükörképből több mint 700 darabot őrzünk a gyűjteményben. Erről készült a már említett tárgykatalógus is. A raktárunk bemutatásában egy olyan elemet egy olyan tárcsoportot képviselnek, amit szívesen mutogatunk, már csak azért is, mert sok-sok évtizednyi mostoha sors után végre valóban jó körülmények közé tudtuk őket elhelyezni, fektetve. Mindegyik üvegképes speciális dobozt kapott, amiben biztonságosan tudjuk tárolni ezt a egyébként nagyon törékeny tárgytípust. Sajnos azért az évtizedek során jó pár darab valóban el is tört közülük. Továbbiakban ez már nyilván nem így lesz, és a restaurálásunkon is hát sokat gondolkodunk. Illetve a tükörképeink, ami megint egy más technika és egy halatlanul izgalmas tárcsoport, a tükörképeinket hűtött helyiségben külön tároljuk.
Az örökségteremben vagyunk, és itt folytatja dr. Szedmájer Krisztina a tárgybemutatót.
Egy olyan kis filmet láthatnak a látogatóink, melynek az első részében megmutatjuk, hogy a magyar komjáti ikonosztáz a Néprajzi Múzeumban őrzött három ikonosztáz közül az egyik. Egyébként magyar komjáta a mai Kárpátalja területén van, egy ruszin görög katolikus falu. Hogy a magyar komjáti ikonosztáz milyen állapotban volt 2017-ben, amikor a görög katolikus egyház képviselői megkeresték a múzeumot, hogy a restaurálás fejében elkérjék az akkor épülő, Nyíregyházán épülő görögkatolikus múzeum számára. Ez az együttműködés meg is valósult, görögkatolikus segítséggel elkészült az ikonosztáz restaurálása, és ma ez a felbecsülhetetlen, értékű és szépségű 18. századi rokokó kincs Nyíregyházán látható, az ottani állandó kiállítás reprezentatív legfontosabb tárgya.
Kérem, mi a tér előtt állunk, és Gártner Petra beszél a kiválasztott tárgyakról.
Kérem, a tér ez a múzeumnak a tulajdonképpen a közleked, hogy a látogatók mindenképpen találkoznak ezekkel a tárgyakkal, és érdemes szemfülesnek lenni, hiszen itt a Keremia térben több mint 3000 tárgyat mutatunk be. Valójában látványraktárszerűen láthatóak ezek a tárgyak, hatalmas mennyiség, és csak címszavakban tematikusan mutatjuk be ezeket a tárgyakat, ami azt jelenti, hogy a mennyiség hat ránk legelőször, a színesség ezeknek a tárgyaknak, és hogyha egy picit elmerülünk ebbe a világba, aki a kerámiának a rajongója, és elolvassa ezeket a címeket, akkor egy picit abban is elmélyülhet, hogy milyen sokoldalúan lehet ezt a tárgytípust használni, mint a kerámia. Picit az előzményt érdemes tisztázni, hogy miért éppen kerámia van itt. A múzeumnak a kerámia összességében a sok-sok gyűjteményben, tehát a Kárpát-medencei, illetve azon kívül Európa, Ázsia, Afrika, Óceánia, Amerika kontinenseken, illetve ezeknek a gyűjteményi egységeiben 35 ezer körüli kerámiát tárolunk. Ebből itt 3333 darabot mutatunk be, és ezt oly módon tesszük, hogy a kerámia világok és a világ kerámiái egységre szétbontjuk a kerámiákat, ahol most állunk, az a kerámia világok, ahol valóban egy-egy témára bontjuk fel ezeket a tárgyakat. Most éppen a tárolók előtt állunk, de itt mellettünk vannak a hangok, az ízek. Olyan tárgyat szeretnék itt a tárolókban megmutatni. Az utolsó alatti polcra elhelyezve egy kék színű korsócskát helyeztünk el, Mária Tál feliratú. Ez kapcsolódik a belső térben elhangzottakhoz. Ebben a szenteltvizes korsóba vitték haza a szenteltvizet a zarándoklatuk során, különböző búcsújáró helyekről, és ezekben a szenteltvíztartókban, amiket ott megmutattunk bent az állandó kiállításban, ezekbe öntötték bele ebből a korsóból a szenteltvizet. Hát ez egy nagyon szép darabja a szenteltvizes korsóknak, és hát felirata is mutatja, hogy honnan származik. Maga ez a sor, ez a kerámia világok sor egy olyan bemutatással kezdődik, itt tárlatvezetésen el is szoktam mondani, hogy mesterségre fókuszálunk az első oszlopban, és ott
vezetés során el szoktam mesélni, hogy a fazekasoknak a patrónusa az nem akárki volt, hanem az első emberpár. Nagyon stílszerűen az első emberpárt választották, hiszen Ádám a föld porából lett megalkotva. Ezzel indul itt ez a sor, ezzel a gondolattal, és azt is érdemes itt végignézni, hogy ezek a tárgyak, ezek a születéstől a halálig elkísérik az embert, az élet minden területén megjelennek. Itt most a szakralitáshoz visszatérve mutatni szeretnék majd egy olyan kis tálacskát, amelyet a keresztelés alkalmával használnak. A szertartások résznél vagyunk, és ebből a kis tálacskából többet is őrzünk a gyűjteményünkbe. Egy olyan tálacskát mutatok, amelynek a tálkájába egy szent látható, de ebből is különböző darabokban különböző szentek láthatók. A gyermekágyas asszonynak vitték ezt ajándékba, ebből levessel tudták kínálni, és olyan szent van a tálkának a belsejébe, amilyen nevet kapott a gyermek. Ebből a kiállítás különböző pontjain többet is elhelyeztünk, pont azért, mert hogy szeretnénk érzékeltetni, hogy egy-egy társ különböző helyen is teljesen rendeltetésszerű megfeleltethető, tehát az Európa kerámiáknál is bemutattunk egy ilyen pár darabot. Ennek a típusnak, ez egy osztrák darab, ebből készült olyan is, amelynek fedele van, a fogantyúján kis angyalkák, puttócskák láthatók, és ha már itt születést említettem, akkor itt az utolsó oszlopában tulajdonképpen az egész kiállításnak a lezárásaként az edénytestek témánál legalul egy urna látható. Ez a halálhoz kapcsolódó tárgyunk. Két urnát mutatunk itt be, egy fedeles urnát, illetve egy fedél nélküli. Ez a fedél nélküli, ez jól láthatóan egy régészeti kerámia. Kevés ilyen van a múzeumban, de ilyenből is őrzünk néhány darabot. Tehát valóban a születéstől a halálig elkísérnek minket ezek a tárgyak. Mutatok más szakrális tárgyat is itt a szertartásokhoz kapcsolódóan. Egyrészt szentelt vizes tartó itt is látható. Egy sasvári piéta ábrázolás van kiegészítve egy szentelt vizes tartóval. A múzeumban nem csak a keresztény vallásnak a tárgyait gyűjtjük, hanem más vallásoknak a tárgyai is. A zsidó valláshoz kapcsolódóan itt kettő tárgyat szeretnék rámutatni. Az egyik az egy szédertál. A legrégebbi szédertál az a 1400-as évek végéről maradt fenn, a spanyolországi kiüzetés időszakból maradt fenn ez a szédertál, és ez Pészákhoz köthető, vagyis a zsidó húsvéthoz. Egy másik izgalmas tárgyunk, az pedig egy kézleöntő bögre, amelynek két füle van, mert ez nem csak kerámiából készült, hanem teljesen különböző anyagokból, üvegből vagy fémből is készülhet. Ez a kézleöntő bögre mind a két tárgyat a mai napig használják. Ébredés után például ezzel megtisztítják a kezüket, és azért van jelentősége a két fülnek, hogy tiszta maradjon a kéz, és ezért van két füle, hogy biztosítani tudja ez az edényke a kéznek a tisztaságát, és háromszor kell leönteni vele egyébként a kezet, miközben a szertartásokhoz kapcsolódó tárgyaink között egy pici hatszög alakú kis korongócskát lehet látni. Ez Iránból származik, ez egy imakorong, dacárának, hogy hatszög alakú, de ima korongocska, imádkozás alkalmával nem a földre hajtják a homlokukat az imádkozók, hanem erre a korongocskára hajtják rá a homlokukat, mert hogy a homlokuk nem érheti a tisztátalan földet imádkozás közben. Így zárásképpen egy olyan tárgyat szeretnék még megmutatni, amelyik az Amerika gyűjteményünkbe tartozik. Egészen pontosan ez egy mexikói darab, és 1980-as években készült. Utalni szeretnék le zárójelben, hogy nem mindegyünk tárgyunk 100 éves, 200 éves, vagy vannak nagyon régi tárgyuk is ebbe a kiállításban. A legrégebbi tárgyunk itt az 4600 éves, de ez itt egy viszonylag új darab, ami azért is fontos, mert ennek a készítése ez a mai napig történik. Olyan fontos tárgy ez, mexikói életfaként van belátározva ez nálunk, és ezt az életfát ezt a mai napig készítik, olyan szinten fontos tárgyuk ez a mexikóiaknak, hogy ez a kulturális örökségük részét képezi, azzá nyilvánították, és egy olyan kb. 80 centi magasságú tárgy, az egyik legnagyobb tárgyunk itt egyébként a kerámiáink között. Egy teremtéstörténet ábrázolás látható rajta, azért hozom fel ezt példaként, mert egyrészt bibliai témát ábrázol, másrészt pedig, ugye az előbb a születéstől a halálig említettem, hogy kerámiák kísérik az utunkat. Ez a tárgy, ez egy esküvői ajándéknak egy nagyon szép példája. Hagyományosan az életfa, ez a teremtés történetet jelenítette meg. Ugye itt az első emberpár látható, és egészen a kiüzetésig követhetjük nyomon az ő történetüket. Kis apró figurák láthatók ebbe a fába elrejtve, állatok, rengeteg színes virág. De nem csak ebből a történetből készítenek életfát, hanem például a Halloweenhez kapcsolódóan is készítenek az utóbbi időben, illetve bizonyos történeti eseményeket is megmintáznak ilyen életfán, és azért érdekes ennek a tárgynak a története, mert tehát a spanyol hódítás alkalmával ez a tárgy, ez az evangelizációjukat szolgálta az őslakosoknak, ezen keresztül tanították őket a Biblia történeteire. Az üzenet témánál van elhelyezve ez a mexikói életfa, és az alatta levő sorban olyan kancsókat, bokályokat mutatunk be, amelyek ugyancsak szakrális ábrázolást hordoznak. Itt középen van egy nagyon szép sasvári piéta ábrázolás, hogy Mária fogja a halott fiát a kezében. Tehát itt egy nagyon szép korsót látunk. Maga az ábrázolás egyébként a síratás témából vált le, és onnan önállósult, ahogy Mária itt már csak egyedül jelenik meg, és tartja a halott fiát. De itt mellettem, ha már a sasvári piétát említettem, Mária Celi Madonna ábrázolás is látható, ez egy bokájra van festve. Mindegyik tárgyunk ónmázas kerámia, vagyis fehér alapra jellegzetes kék, sárga, zöldes ábrázolást kaptak ezek a tárgyak. Kerámia szempontból egy izgalmas technikai újítás a reneszánsz idején terjed el Európába, és ez az ónmáz, ez a tulajdonképpen a majolikák révén vált itt Európában ismert, és majolikaként került be ide Magyarországra is Mátyás korában, aki ezeket nagy becsben tartotta, és csak a legmagasabb körökben lehetett ezeket a majolika tárgyakat beszerezni, de valójában ez a majolika, ez technikai szempontból, ez ónmázat jelent.
Mely tárgyakból található a legtöbb a múzeum birtokában?
Az egyházi gyűjteményben több mint 10 000 darab kisméretű szentképet őrzünk. Ezek voltak azok, amik valószínűleg minden katolikus családnál megtalálhatók, énekeskönyvekben, imakönyvekben. Nem képeznek anyagi szempontból ugye nagy értéket, de az eszmei értékük annál nagyobb. A 80-as években került be a legtöbb szentképünk egy magángyűjtőtől, és rengeteg szempontból fel lehet ezeket dolgozni. Egyrészt ott vannak a búcsújáróhelyek, a már említett Mátra Verebély Szentkút például, vagy Mária cell is megjelenik ezek között, hiszen ilyeneket minden zarándok vitt haza egykor magával. Aztán találunk közöttük például karácsonyi tematikájúakat, ugye a kis Jézus, ahogy megszületik, és jönnek az angyalok őt köszönteni, vagy vannak húsvétiak. Ezeket ugye egykor a gyerekek is tanítótól, vagy a plébánostól kapták ajándékba jó magaviseletért, vagy jó tanulmányi eredményért, tehát ők nem a piros pontokat gyűjtötték, hanem sokszor ezeket a kis szentképeket, de előfordul nagyobb számban olyan, amit az első papi mise alkalmával kaptak ajándékba, és őrizték otthon. Sok-sok ima található ezeknek a hátulján, vannak Assisi Szent Ferencet ábrázolók is, az idén pont ezeket szeretném majd feldolgozni.
A múzeumban van a Hónap Műtárgya nevű program, amikor mindig kiválasztanak egy-egy tárgyat, és azt mutatják be. Tavaly egy Mária szobor volt, 2 hónapig lehetett látni ezt a Mária szobrot. Hogy néz ez ki, és mit kell róla tudni? Kérdezzük dr. Vasarikát.
Ez a Hónap Műtárgya sorozat is azért fontos, mert egyszerre mindent nem tudunk bemutatni a gyűjteményi kiállításunkban, így viszont akkor a látogatók megismerhetnek egy-egy izgalmasabb tárgyat. Ez a Mária ház kapuváról származik, 1968-ban gyűjtötte Varga Zsuzsa. A Mária házaknak a lényege, hogy ebben a bizonyos szent sarokban volt egykor a helye, és nem mint szobrot nézték, hanem valóban úgy gondolták, hogy ott van velük a szűzanya. És annyit tudtunk Varga Zsuzsa gyűjtéséből, hogy ki volt az eladó, és ki mikor hozta Mária cellből, hiszen Mária cell volt kapuváriak számára is a legfontosabb búcsújáróhely, ahova gyalogosan jártak el egykor. És a tavalyi évben ezen adatokból kiindulva elkezdtem egy anyakönyvi kutatást, megtaláltam így a ma élő leszármazottakat kapuvári ismerősöm segítségével, és aztán a személyes találkozást követően még az idős férfi el tudta mesélni, hogy milyen is volt az ő gyerekkorában a hitéletük, hogy a nagymama, őt még ismert, hogy a nagymamát, hogy a nagymama hogyan imádkozott a szűzanyához, milyen közösségi alkalmak voltak, amikor náluk is összegyűltek a környékbeli asszonyok, és együtt imádkoztak esténként. Illetve, hogy az édesapja a II. Világháború végén a Szovjetunióba került hadifogolyként, és hogy ez idő alatt ennél a Mária háznál imádkoztak hozzá az otthon maradt asszonyok.
A tavaly október 31-i Élet és Tudományban Erika írt egy cikket erről a Mária házról. Van fotók is vannak róla. Írjuk le, hogy néz ki ez a szobor.
Mária cellből igazából ezt a szobrot hozták el a búcsú alkalmával. Ebben az az izgalmas, hogy nem a Mária cellik egy szobrot ábrázolja ez a szobor, hiszen beöltöztetve látták csak a hívek, tehát ők nem is tudták, hogy melyik a Mária celli, vagy melyik nem. És ez a csehországi Pribrámnak a kegyszobra. Tehát onnan is olyan hatalmas igény volt a zarándokok részéről, hogy valamilyen kegytárgyat vigyenek magukkal haza, hogy nem tudták kielégíteni az ottani Mária celli szobrot faragók, hanem így távolabbi vidékről is hoztak más típust. Ezek ugye még kézi munkák, tehát az az időszak, a 19. század végén járunk, amikor még nem a tömegtermékek, gyári tömegtermékek voltak elérhetők a kegyhelyeken. És amikor hazavitték ezeket a szobrokat, akkor pedig helyben ott Kapuváron kis házikót készítettek a számára, ugye az eleje üvegezett, és így nagy becsben tartva tárolták a szentcsarokban. Ráadásul még az asszonyok, fiatal asszonyok ide rakták be az esküvői koszorújukból is megmaradt darabokat, vagy itt látható egy másik lánynak a ugye Mária társulat tagja volt, és annak az érme nyakéke, hogy egyfajta ilyen védelmi funkciót is betöltött a szűzanya, hogy óvja ezt a házasságot. Thank you.
Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A riporter Császi Erzsébet és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszonthallásra!